műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Percen múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Erdővidék és Barót gazdasági és szociális helyzetéről, beruházásokról, fejlesztésekről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Barót város polgármestere, Benedek Huszár János, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, polgármester úr.
Köszönöm a meghívást, kedves Agyagási úr, és köszöntöm a rádióhallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, elnézést kérek. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Merre vezetett az útja Marosvásárhely felé, polgármester úr? Milyen irányból jött?
Mikor Vásárhelyre jövök, akkor általában Székelyföldön igyekszek maradni mindaddig, amíg lehet, úgyhogy Udvarhely, Szováta, végig Bekecsalján, Balavásárnál értem ki a 60-as európai útra, és ezen az útvonalon érkeztem ide.
Milyenek az útviszonyok Baróton és környékén, mert bizony Székely-Udvarhely felől pár évvel ezelőtt jártam arra, nehezen lehetett megközelíteni a települést.
Az a nehezen megközelíthetőség az mostanra sem változott, viszont nagyon jó hír, hogy dolgoznak az Erdővidékre be és onnan kivezető minden egyes megyei úton. A Kovászna megyei tanács mintegy 7-8 évvel ezelőtt hirdette meg az Erdővidék modernizációs programját, és ennek a keretében két nagyon fontos, Erdővidék számára legfontosabb útvonalat modernizálnak, az egyik a 122-es, amely Málnásfürdőről, tehát a Sepsiszentgyörgyi kiárattól a Brassó megyei Ágoston falva felé tart, ennek a jó része el is készült és elég jó minőségben járható. A másik pedig a 131-es út, amely Erdővidéket Hidvégtől érinti, viszont a mi településünket, Barótot, azt kimondotta a technika telepi útkereszteződéstől, és Olaszteleken, Vargyason keresztül Okland felé hagyja el a megyehatárt, ezen folyamatosan dolgoznak. Itt a közlekedés még nem akadálymentes, viszont év végére be kell fejezzék, és év végére mind a két projektnek a végére pontot téve azt hiszem, hogy Erdővidéket megfelelő minőségi úton lehet megközelíteni és elhagyni.
Mennyire befolyásolja, hogyan látja az infrastruktúra fejlettsége azt, hogy mennyire vonzó egy település a beruházók számára?
Mindenképp befolyásolja, de hogy mennyire, erre igazából egy pár év múlva tudunk következtetést levonni, hiszen...
Amikor meg lesz,
hiszen nem csak, hogy az út esztétikája, nem csak a kisebb-nagyobb kátyuk, hanem a különböző korlátozások is feloldódnak, hiszen Erdővidéket az elmúlt években, meg pillanatnyilag is, gyakorlatilag csak az Ágostonfalvi hídon keresztül lehetett megközelíteni szabályosan, nagy teherbírású teherautóval. Az összes többi hídon kisebb-nagyobb korlátozás volt, most ezek eltűnnek. Tehát Sepsiszentgyörgy felül a Nagyajtai híd újraépítésével, valamint a Vargyasi híd újraépítésével ezek eltűnnek, tehát gyakorlatilag bármilyen teherforgalom lebonyolódhat, és ezért azt mondom, a puding próbálja az evés, erre a következtetés pár év múlva kell levonjuk.
Igen, most akkor ha Kovászna megye határáig elkészül az út, de onnan Székely-Udvarhelyig, az már Hargita megye, nyilván mit tud arról?
Igen, tehát három kiárata van, három fő kiárata van Erdővidéknek, az egyik Sepsiszentgyörgy felé, mivel Málnásfürdőn, illetve Mikólyfalun keresztül teljesen elkészül, onnantól a 12-es nemzeti úton teljesen akadálymentes lesz a közlekedés, ez a bizonyos hatodi úton keresztül. A Brassó megye felé is ebben a pillanatban is járható, ugye, hiszen Nagyajta, Hídvég, Földvár fele lehet menni, de Ágostonfalván, Ürmösalpácán keresztül is a 100 magyarósi kitérőig, a 60-as európai útig el lehet jutni minden további nélkül jövő esztendőtől. Egyedül a Hargita megyei út, amely a megye határnál véget ért, tehát Kovászna megye az ő részét azt hiszem, hogy évvégig elvégzi. Hargita megye viszont azzal a projekttel, amely ki van ugyan több panóra is függesztve, úgy néz ki, hogy nem fog tudni mit kezdeni.
Mint mondottam, régen jártam Baróton, van annak már 3-4 éve is, nem igazán volt ínyemre, amit láttam, gyengén fejlett gazdasággal rendelkezik Barót, ugye ez látszik a településen, vagy látszott, pedig a 2000-es évek elején hátrányos helyzetű vezetté volt nyilvánítva, ami bizony fejlődési lehetőségeket biztosított volna a városnak, nem láttam azt a fejlődést, változott valamit a város helyzete, az elmúlt néhány év folyamán hogyan gondolja?
Teljesen egyetértek, és ha bár a város vezete visszafele nem felült egész biztosan, de mérhetően és szemmel láthatóan lemaradt Székelyföld többi kistérségének a fejlettségétől, hiszen olyasfajta modernizációs programokat vittek végig más székely kistérségekben, kisebb nagyon városokban, amelyet összehasonlítva a baruti helyzettel egyértelműen kitetszik a különbség. Nos, van egy örökség, egy elég nehéz öröksége Barótnak és Erdővidéknek, ez pedig az, hogy a szocializmus éveiben kimondottan a bányára építették fel a teljes gazdaságot, és a 90-es években a privatizáció időszakában, amikor kiderült, ugye, hogy a szénfejtés és a szénkalóri értéke már nem piacképes és nem versenyképes, akkor úgy omlott össze az egész, mint egy agyaglábú óriás. Már a 90-es évek elején megkezdődtek a problémák, 2007-ben félbeszakadt a belszinti szénkitermelés, és 2016-ban a külszinti is, és ez a 150 éves iparág úgy néz ki ebben a pillanatban, hogy teljes egészében megszűnt Erdővidéken. Viszont a nyomait érezzük. Az a bizonyos 10 esztendő, amikor Barót hátrányos helyzetű zónának volt nyilvánítva, ez 99 és 2009 között volt, és most már megvan az időtáv, hogy visszanézzünk rá, és azt tapasztaljuk, hogy sajnos ennek nem volt meg az a hatása, amit az akkori törvényhozók előre láttak, és amelyet elvártunk volna tőle. Abban az időben ugyan néhány vállalkozás, amely máshol működött, ide helyezte a székhelyét, hogy tudja kihasználni mindazokat a facilitásokat, amit biztosított ez a hátrányos helyzetű zóna, viszont gyakorlatilag felszívódtak a periódus végére, ebben a pillanatban azok közül már egy sem működik helyben, és valószínűleg ennek a szocializmus beli örökségnek is az az egyik hátrányos hagyatéka, hogy nem fejlődött ki Baróton, Erdővidéken az a vállalkozói mentalitás, az a vállalkozói kockázatvállaló attitűd és képesség, amely máshol többé-kevésbé kifejlődött és viszi előre a régi úcskákat.
Melyek lehetnének a kitörési pontok Barót számára, hiszen akár említhetnénk a turizmust, vagy az ásványvizeket, vagy merre tudna elmozdulni, amennyiben ez a bizonyos vállalkozói kedv felébredne néhány baróti emberben, vagy nem csak barótiban?
Rengeteg sok brainstorming, agytágító ötletből született az elmúlt 30 évben erről a kérdésről. Egyértelmű sikerreceptet megfogalmazni szerintem nem lehet, de vannak erősségek. Ugye ez a bizonyos SWOT analízis az, amely rávezet minket arra, hogy feltárjuk erősségeinket, gyengeségeinket, lehetőségeket és veszélyeket azonosítsunk. Most mindenképpen én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban csak nem érintetlen természeti környezet az egy nagyon fontos erőforrás, és ebből kifolyólag valóban a turizmusnak és mégpedig a környezettel összefüggő turisztikai élményszerzésnek egész biztosan megvannak a lehetőségei, és vannak is erre jó példák. Hiszen ha egész Erdővidéket nézzük, és én mindig Erdővidékbe gondolkodom, nem csak Barótban és a hozzátartozó településekben, akkor azt látjuk, hogy olyan nagyon fontos vonzáspontok vannak, amelyek akár még Székelyföld szintjén is egyedülállók, vagy pedig kiemelkedőek, legyenek ezek az épített kulturális örökséggel kapcsolatos turisztikai célpontok, vagy pedig természetiek. Az utóbbinál említem például a Vargyas szorost és az Almási barlangot és a többi hasonló képződmény, tehát egyedinek mondható akár Erdély szinten is. Vagy az épített örökséghez kapcsolódó turizmus, tehát Kálnoki gróf vendégházai Miklósváron, vagy az ő általa felújított és az Erdély középkori arisztokrata életmúzeumaként berendezett Kálnoki kastély, de ide sorolhatjuk a szintén elit turizmus célzó olaszteleki Dániel kastély vendégforgalmát. Egy érdekes színfolt a Vargyas völgyében létesült körtövés. Tehát ezek mind vonzanak egyfajta turisztikai desztináció iránt érdeklődő réteget, de nem tömegturizmust, és azt hiszem, hogy a tömegturizmust azt nem is kellene célul kitűzni. Bővíteni van amit, de nem kellene megnyomorítani egy turista áradattal is. Ezt azért mondom, mert hogy a pandémia idejében látozottan lehetett utazni, főleg külföldre. A Vargyas völgyébe volt olyan, hogy naponta vagy vasárnaponként 7-800 autó kellett leparkoljon, parkolóhely hiányában az ottan lévő gazdák
nehézséget okozott. Ugye?
Mindenfajta parkolási, étkezési és hát higiéniai lehetőségek hiány.
Igen, milyen az együttműködés az erdővidéki önkormányzatok között, ha már azt mondta, hogy egész erdővidéket fontosnak tartja, és nagyon helyesen egyébként, hiszen egy település önmagában sem turizmusban, sem vállalkozásukban nem tud meglenni. Milyen az együttműködés a környékbeli polgármesterekkel?
Úgy gondolom, hogy az együttműködés zökkenőmentes. Én mindig úgy gondolom, hogy erdővidék egyetlen kb. 23-24 ezer lakosú kisváros, 19 egymástól távol eső lakóteleppel. És ezt azzal együtt mondom, hogy hozzá is teszem rögtön, hogy természetesen minden egyes községnek és önkormányzatnak a területi kompetenciát ezzel figyelembe vesszük, ezzel a kijelentéssel együtt. Viszont valóban vannak olyan szolgáltatások, amiket nem lehet másképpen elképzelni, csak úgy, hogy kistérségi szintén működjenek. Ilyenek bizonyos államintézmények, mint pénzügy, vagy kincstár, vagy pedig a kórház, vagy pedig a liceumunk, hiszen ezek kiszolgálják, vagy kik szolgálják a kistérség egészét. Az együttműködésünk az szerintem jó, viszont lehetne mélyebb is természetesen, hiszen vannak olyan kistérségek a megyében, vagy főleg akár Hargita megyében, itt Csíkot tudnám említeni, ahonnan sok személyes példát ismerek, ahol különböző közösségfejlesztési társulásokon keresztül egyre több közberuházást valósítanak meg, ez pillanatnyilag nálunk még gyerekcipőben jár.
Működik még a Baróti Kórház?
Természetesen működik, és ahhoz képest, hogy 2010-ben rajta volt azon a listán, amivel 200 valahány kórházat be akartak zárni, és akkor sikerült elkerülni, hogy bezárják ezt a kórházat. 6-7 évvel ezelőtt 4 orvosa volt, most pedig már közel 20 szakorvos dolgozik ott, van, aki részmunkaidőben, viszont azzal 79 ágyjal szerintem ellátja azt a feladatot, amely kistérségi szinten ráhárul, és ennek a fejlesztésére további projekteket indítottunk el.
Polgármester úr, milyen beruházások zajlanak, illetve miket terveznek megvalósítani a jövőben? Mert itt már beszéltünk az elmúlt percekben, hogy hát bizony van ahova fejlődni.
Így van. Nos, hát az önkormányzatnak elsődlegesen a közberuházások fejlesztése a célja, a közberuházások megvalósítása. A gazdaság fejlesztéséhez csak áttételesen közvetetten tud hozzájárulni. És éppen ezért mi is feltérképeztük, hogy az igények és a lehetőségek között megtaláljuk azt a keskenyösvényt, amelyeken el tudunk indulni. Ugye az igények elsősorban, és ön is említette, hogy az utak állapotával kapcsolatosak, tehát az igények elsősorban arra térnének ki, hogy minél több jó minőségi utat tudjunk biztosítani. Viszont figyelembe kell venni, hogy a 6 településből, hiszen Baróthoz 6 település tartozik, ebben a pillanatban egy fél településen van működő szennyvízhálózat. És hát addig elindítani útaszfaltozási projekteket, amíg nincsen alatta meg a víz, a szennyvíz, esetenként az esővíz vagy gáz infrastruktúra, addig hát igazából nem érdemes, hiszen akkor a szekér megkerül a lovat, és tudom, hogy ez egyáltalán nem népszerű, viszont ezt képviseltem a lakosság és lakossággal szemben, valamint az önkormányzata szemben is, hogy kezdjük az elejéről, lépésről lépésre építsük fel azokat a beruházásokat, amelyekre szükségünk van, és kezdjük ott a föld alatt. Éppen ezért az elmúlt időszakban a Szaligny program keretében megnyertük a maximálisan elnyerhető összeget, amit önkormányzat elnyerhet Romániában, 43 millió lejt, amiből teljes egészében befejezzük Baróthváros víz, szennyvíz és esővíz csatornázását a hiányzó részeken, valamint kiépítjük Bibarszfalva és Bodos teljes szennyvízhálózatát. Ez a város által eddigi története során elnyert legnagyobb összegű támogatás. A dokumentáció összeállítása a legvégén van, műemlékvédelmi engedélyek megszerzése után szerződni is tudunk a minisztériummal, közbeszerzést szervezni és az idén nekifogni a munkáknak. Ugyanakkor, mint említettem, hogy az igény és lehetőség között kell lavírozni, azt láttuk, hogy a legtöbb lehetőség ebben a ciklusban a helyreállítási programból épületek energetikai rehabilitációjára van, és akkor ezt céloztuk meg, elsősorban az iskolai épületeinket, tehát 9 iskolai épületre nyertünk pályázatot, aztán az egészségügyi ellátás szolgáló épületünket, erre 2-re nyertünk pályázatot, de egy új bölcsőde építésére is finanszírozási szerződésünk van a minisztériummal, ez egy 40 férőhelyes bölcsőde fog lenni. Ugyanakkor egy új sportcsarnokot is építünk 180 férőhelyel, szintén a minisztérium támogatásával, valamint 12 szolgálati lakást szeretnék építeni. egészségügyben és tanügyben dolgozó fiatal szakemberek számára. Tehát ezek azok az eddig elnyert pályázatok, amelyek összege mintegy 16,5 millió euróra rúg, és minden erőfeszítésünket arra fordítsuk, hogy a következő 2-4 évben ezek valósuljanak is meg.
6,5 perc múlva 3:41 önök a Marosvásárhelyi Rádió Miben Segíthetünk című műsorát hallgatják, meghívottam Barót polgármestere Benedek Huszár János, akivel Erdővidék és Barót gazdaság és szociális helyzetéről, beruházásokról, fejlesztésekről beszélgetünk. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt írja egy hallgató, több SMS is érkezett a zeneszám alatt, Gyula írja, mi a sorsa a bányák után maradt sebb helyeknek, a tüzelőfát nehéz beszerezni, a gázra számítani lehet. Most azt nem tudom, hogy nincs kérdőjel, a gázra számítani lehet, azt írja a hallgató. Lehet Baróton számítani?
Valószínűleg kérdőjel kellett volna, igen, oda jöjjön. A bánya sebeit nagyjából begyógyította. Egyrészt egy kormányprogram, amivel a bánya bezárásokat végezték, hiszen a belszinti fejtések azok be vannak tömve. A külszinti fejtésekből a bodosit például azt rekultiválták, és ott egy net kis tavacska alakult ki. A rákosító, ez volt a legnagyobb, ez mindegy 40 hektáros tóról beszélünk, az pedig már korábban magángazdáknak volt kimérve, hiszen ott még a 90-es évek elején az emberek szántottak, vetettek, néhányan birtoklárt is kaptak rá, tehát az a 40 hektáros tó az kis parcellákban a, főleg a felső rákos emberek tulajdona. Ami bányasebek vannak, azok igazából a Barót bánya, valamint a technika telep mintegy 20-25 hektárja, ami valóban egy szennyezett ipari zóna, és helybeli képviselőnkkel, Gár Károly parlamenti képviselővel már több mint 2 éve azon dolgozunk, hogy ezeket az állam tulajdonában lévő és a csődben ment bányavállalat adminisztrálásában lévő területeket kapja meg az önkormányzat, hiszen a legideálisabb lenne ezen a technika telepen egy új ipari parkot kialakítani, hiszen az infrastruktúrának egy része, ami az utat, a villanyt, a vizet jelenti, az már ott van, és a szennyvizet és a gázt is érdemes volna megoldani. Ami a fűtést illeti, hát Erdővidéknek a nevében nem hiába van benne, hogy Erdővidék. Gyakorlatilag minden egyes faluban közbirtokosság működik, és a közbirtokosságok a tagjaiknak, ez az általános gyakorlat, faosztalékot adnak minden egyes hektár vagy jog után a pénzosztalék mellett, és ezeket a faosztalékokat általában haza is viszik. Tehát az erdővidéki átlag közbirtokossági erdőtulajdonos helyzete úgy áll, hogy megkapja az osztalékot valamikor az év elején, lefizeti belőle a szállítási díjat, és akkor valamikor az év folyamán felhívja a közbirtokosság alkalmazottja, a Juliska néni, holnap 3 órakor legyen otthon, nyissa ki a kaput, mert hozzuk a fát. Na most természetesen nem mindenki közbirtokossági tag, és nem mindenkinek ilyen egyszerű. Van, aki meg kell vásárolja pénzzel, és akkor az biztos, hogy sokkal kellemetlenebb, mint a hagyaték utáni hazahozott fa mennyiség. Viszont amikor a gázhálózatot szerettük volna bővíteni, mert legalábbis gondolkodtunk 2 évvel ezelőtt rajta, hiszen egy ilyen kormányprogram indult, akkor azt láttuk, hogy azokban a falvakban, tehát Baróton és Bibaszva, ez a 2 településen, ahol van gáz, itt sincs annyi jelentkező, hogy egyáltalán neki lehetne vágni. Annak a pályázatnak az volt a feltétele, hogy projektenként minimum 3000 új bekötést kellett volna biztosítani, egyáltalán nincsen ekkora érdeklődésre, és hogyha megnézzük, akkor azok, akik ezelőtti évtizedekben bevezették a gázt, sok esetben nem központi fűtés, hanem csak az aragázt működtetik róla.
Másik észrevétel, István írja, tisztelt urak, sajnos az épített örökség erdővidéken is tünedezik el, szégyen a régi, pedig az az érték turisztikai szempontból is. A turizmus szempontjából fontos lenne a Bibarcfalvi borvízfürdő újraindítása és a Hagymási út javításának befejezése, István írja.
A Hagymási út javítása folyik, erről a beszélgetés elején beszéltünk, és az idén valószínűleg be is fejeződik. A Bibarcfalvi fürdő valóban azért nehéz kérdés. Az előző önkormányzat még 2013-14 magasságában pályázatot írt és nyert róla, viszont felbontották a szerződést, mert az önrészt nem tudták biztosítani. Ebben a konkrét költségvetési ciklusban, amelyben mi vagyunk, még eddig a pillanatig nem nyílt olyan pályázati lehetőség, amelyben tudtunk volna újra pályázni rá.
Másik kérdés, Szénia írja, tisztelettel, polgármester úr, mit gondol, mikor fognak neki az új sportcsarnok építésének?
A múlt héten kaptuk meg a dokumentációkat a minisztériumon keresztül, amelyel a különböző építési engedélyhez szükséges jóváhagyásokat ki tudjuk váltani. Figyelembe véve a tervezés és a kivitelezési licit megszervezését, én úgy gondolom, hogy reális, hogyha a tavaszra tesszük az építési időpontjának megkezdését.
Polgármester úr, egy éve körülbelül, hogy felröppent a hír, hogy a baróti iskolákat összevonják, a liceumot az általános iskolával. Mi történt ott valójában? Indokolt lett volna az összevonás, egy magyar oktatási intézmény megszüntetése, és hát akik, hát hogy mondjam, önnel nem értenek egyet, azzal is vádolják, hogy családtagot szeretett volna, hogy vezesse ezt az új intézményt.
Két éves a történet, hiszen 2021 nyarán végeztem egy olyan elemzést, egyelőre csak saját magam, amelyel azt láttam, hogy a gyermek létszám az oktatási intézményeinkből nagyon-nagyon fogy. És de van, aki azzal magyarázza, hogy mi is fogyunk, és ez igaz, és szomorú, hiszen látjuk a mostani népszámlás eredményeit, konkrétan Barót városára vetítve az elmúlt 11 évben, tehát 2011 és 21 közötti évtizedben a népszaporulat az mintegy 13%-kal esett. A népesség 13%-kal esett. Viszont, hogyha megnézzük az iskoláinkat, és három oktatási intézményt tart fenn, az önkormányzat, a Cimbora Napközi Otthont, a Gálmózás Általános Iskolát, valamint a Baróti Szabó Dávid Technológiai Liceumot, akkor azt látjuk, hogy a gyerekek létszáma ezt meghaladóan csökkent. És ugye a legveszélyezettebb helyzetben a technológiai liceum van, hiszen őt mindig az egész erdővidék látja el diákkal, nem csak Barót, amíg a napközi otthont és az általános iskolát csak a városunk, illetve a hozzánk tartozó falvak. Nos, 2011-ben 716 diákja volt a liceumnak, ebben a pillanatban, hogyha jól tudom, 368, ami egy közel 45%-os csökkenés 10 év alatt, ami azt jelenti, hogy a népességfogyást messze meghaladó arányban csökken a diák létszám. Ezeket már a polgármesteri jelöltségem összeállításakor elemeztem, és azt láttam, hogy nem az a baj, hogy más vidékek, más városok iskolái jók és vonzók, hiszen vannak olyan speciális esetek, amikor egy bizonyos típusú képzés, mondjuk valamilyen egyháziskolát, képzőművészeti képzés, csak egy másik város iskolába kap meg az ember, hanem az, hogy a baróti és az erdővidéki diákok, illetve azoknak a szülei a mi oktatási intézményeinket nem tartják elég vonzónak, sőt egyes esetben taszítónak tartják. Az természetes volt mindig, hogy egy 5-10%-a az erdővidéken végzett 8-os diákoknak más vidékeken tanul tovább 9-től, de ez az arány oda alakult, hogy az erdővidéken végzett 8-osok 40%-a már nem a Baróti Szabó Dávid liceumot választja, és úgy gondoltam, hogy ebben a dologban lépni kell, hiszen a törvény maga is azt írja, hogy ha 300 alá csökken egy liceum diák létszáma, akkor az már önálló jogi személyiségét elveszíti. Az iskola összevonás egyáltalán nem ördögtől van, és Kovászna megyében már nagyon sok példa volt erre, hiszen Sepsiszentgyörgyön, ahol hát ugye egy közel tízszer akkora településről beszélünk, és amely begyűjti a környező településeknek a diákságát is a középiskolába. Az elmúlt évtizedben több iskola összevonás is történt, tehát a Gálmán János mezőgazdasági liceum lett összevonva, aztán a Kóskáról jól vadt bele a Puskás liceumba, és azt láttuk, hogy ez nem ördögtől való, hiszen ezeket a diákokat a például a Puskásban nagyon jó körülmények között, nagyon jó szakoktatásban tudják részesíteni. Azt is láttuk, és erre van tapasztalat, csak hogy ehhez egy diakrom metszetét kell ismerni a dolgoknak, nem csak a mostani szimultán helyzetét, hogy voltak olyan próbálkozások, például Sepsiszentgyörgyön, hogy létszámhiányban szenvedő liceumot összevontak napközivel, és annak általában a napközik az óvodák itták meg a levét. Ezt a gyakorlatot aztán fölfüggesztették, és én úgy gondolom, hogy egy önkormányzati vezető akkor cselekszik jól, amikor évekkel előre lát, tervez, és cselekszik időben, nem amikor tűzoltó módszerrel kiderül, hogy na, akkor az idén szeptembertől nincsen meg a 300 diák, és akkor most mit csináljunk. Ugyanis nagyon sok iskolánál tapasztaljuk, ez Kovászna megyében, de Hargita megyében is van, hogy az iskolák akár a bölcsődétől, vagy az óvodától, de mindenképpen a nulladik osztálytól a saját struktúrájukba illesztik bele a különböző oktatási szinteket. És én azt gondolom, és erről meg vagyok győződve, hogy ha megvolna az általános iskolai szint és a középiskolai szint közötti kontinuitás, akkor az iskola sokkal kevesebben hagyná, a Barótot sokkal kevesebben hagynák el, mert ebben a pillanatban az történik, hogy a 9. osztályban a legjobb 8. végzett gyerekek már nem Barótra akarnak tanulni tovább.
Milyen képesítést kapnak azok a gyerekek, akik a Baróti liceumba felvételik?
Vannak elméleti osztályuk, van szaklíceum és van szakiskola. Az elméleti osztályokban matek, fizika, környezetvédelem, valamint humántudományok vannak, és társadalomtudományok vannak. Ezek évről évre egy picit változnak, hiszen attól függően, hogy a beiratkozás melyik osztályba körülbelül hány létszámú, annak a függvényében indítanak egész osztályokat, fél osztályokat. A szakiskolában például textilipari dolgozók vannak, állattenyésztők, vagy pedig autószerelők. Vannak olyan osztályok, amelyek rendszerint megtelnek, vannak, amelyek nem telnek meg, viszont az kellene, hogy olyan oktatási kínálatot nyújtsunk, amely minél több diákot helyben tart, hiszen az iskola is csak egy eszköz egy végső cél eléréséhez, mégpedig egy erős helybeli közösség megtartásához. És azt tapasztaljuk, és ez egy szociológiai tény, hogy ahol középiskolát kijárják a fiatalok, ott illeszkednek bele a társadalomba, ott szocializálódnak, és a későbbi életvitel folyamán nagyjából oda szeretnének visszaköltözni. Hogyha ez nem Baróton történik, ez a bizonyos tinédzserkori szocializáció, akkor a visszatérés cél helyszíne nem Barót, nem Erdővidék lesz, és ezáltal a népességünk fogyása és a kor előregedése folyamatosan csak súlyosbodik.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, mint olyan család, aki készül hazaköltözni, konkrét tervem van, hogy mi lesz otthon, miből élünk majd meg, de mit tud ígérni a polgármester úr azoknak a fiatal családoknak, akik haza akarnak költözni, konkrétan mi a jövőkép, Tókos Levente írja, és zárójelbe írja, lehetetlen telefonon felhívni önöket, elnézést kérünk, itt a telefonnal, a telefonok nem csengenek, nem tudom, valami technikai hiba lehet, de polgármester úr, íme, hogy van, aki Barótra vagy Erdővidékre szeretne költözni.
Üdvözlöm Tókos Leventét, aki baróti és elköltözött Kolozsvárra, és tudom, hogy megvan neki napra pontosan, mint a katonaságnál az a bizonyos amere, aki volt katona, tudja pontosan, miről van szó, hogy mikor költözik haza Erdővidékre. Nos, hát az önkormányzat az eddig elindított fejlesztésekkel pontosan azt célozza, hogy egy kínálatot nyújtson elsősorban a fiataloknak, és úgy gondoljuk, hogy ez legfőképpen két területet jelöl ki prioritásként, az egyik az oktatásügy, és ennek a stratégiának a része az, hogy bölcsődét építünk, hiszen egy fiatal családnak mire van szüksége? Arra van szüksége, hogy amikor az anya már tud, képes vagy akar dolgozni, akkor tudja az óvodáskor előtt, hiszen az 3 évtől lehetséges, már az óvodáskor előtt tudja bölcsődébe elhelyezni a gyerekét. A 40 férőhelyes bölcsődével ezt az igényt teljesítjük. Utána van napközi otthonunk, általános iskola és liceum különböző profilokkal. Úgy gondoljuk, hogy ez az egyik legfontosabb, hogy a fiatal szülő a gyerekének helyben tudjon oktatást nyújtani egészen az érettségig. És ez valószínűleg teljesülni is fog, és azok a pályázatok, amelyeket megnyertünk, és amelyeket szeretnénk megvalósítani, pontosan arra törekednek, hogy az oktatás épületi adottságait és az eszközellátottságát fejleszik. Nyilván, hogy ehhez a hardwarehez a szoftvert, tehát a programot, a tanári hozzáállást, tanári kompetenciát, azt már nem mi tudjuk biztosítani, de megvannak a megfelelő intézmények. Ugyanakkor az egészségügyben, kórházon már beszéltünk, tehát a poliklinika épületére is pályázatot nyertünk, hogy a családorvosi rendelőknek megfelelő helyszínt tudjunk biztosítani, de például a Studium Prospero alapítvány az idén helyezi el az alapkövét most a nyáron egy szolgálati lakásnak, amit családorvosnak szán is, ott szintén orvosi rendelőt is alakítanak ki, de ezzel célozzuk meg azt a 12 lakást is, amit fiatal szakembereknek nyújtunk, hogy ezekbe az épületekbe, ahol az oktatás és az egészségügy zajlik, oda tudjanak fiatal szakemberek jönni, és a lakhatási körülményt biztosítsuk, de a sport lehetőségek is ezzel kapcsolatosak, ami a sportcsarnokot érinti. Az infrastruktúrális beruházásaink is azt célozzák, hogy minden egyes lakásba lehetőleg folyjon be a megfelelő minőségű víz, amely Baróton még nem megfelelő minőségű, de abba az irányba haladunk, illetve folyjon ki a szennyvíz, és ezáltal azt gondolom, hogy a mi városunk, a mi vidékünk élhetőségi szintjét is meg tudjuk emelni egy olyan küszöbön felül, amely pillanatnyilag még előttünk áll, és ugyanakkor ebben a kisvárosban és ebben a kistérségben nem kell elviselni azt a zajt, a zsúfoltságot, a tolongást, a felgyorsult élet mindenfajta hátrányos vonatkozását, amely egy nagyvárosban elkerülhetetlen.
Egy hallgatót köszöntök a telefonvonalban. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Ember Attila vagyok, és tisztelettel köszöntöm a polgármester urat is, mint meghívott vendéget, és a szerkesztő urat is. Lenne egy pár kérdésem, megpróbálom nagyon röviden összefoglalni.
Megkérem, hogy nagyon kevés időnk van már.
Oké. Polgármester úrtól azt kérdezném, mert végignéztem sokszor, hosszasan elemeztem a kampány videóit, hogy rövid távú és hosszú távú programokról beszélt a kampányban. Azt gondolom, hogy 3 év után jogosan kérdezheti meg bárki, hogy az első 100 napra hirdetett kampányígéreteiből mit valósított meg. A másik az, hogy ami már elhangzott a műsorban, hogy miért gondolta a legalkalmasabbnak a saját feleségét iskolaigazgatónak. Itt nem az összevonásról van szó, hanem arról, hogy miért családtagot tesz, vagy tenne igazgatónak, illetve tett. És még volt egy rádióműsor, amiben kérdeztem tőle valamit, hogy miért jár, illetve nem azt kérdeztem, hogy miért jár haza a szolgálati autóval, mert azt mindenki látja, hanem hogy miért nem írja be a menetlevelekbe azt, hogy hazajár, miközben nem Baróton van a lakhelye. Köszönöm
jó,
szépen.
Köszönjük szépen. Van vagy 2 perc, hogy válaszoljon, polgármester úr.
Nem hallottam, hogy ki volt, de feltételezem, hogy Ember Attilának hívják a kérdezőt, hiszen ezekkel a kérdésekkel ő állt elő egy pár héttel ezelőtt. Kezdem a legutolsóval, tehát készenléti állapotban vagyunk mindig, tehát ha csak egyetlen egyet mondok, akkor van a készenléti bizottság, aminek az elnöke vagyok. Például az elmúlt pár napban is lett egy óriás eső, kellett azonnal indulni, mikor az eső el sem állott, már ott voltam a helyszínen, tehát nyilván, hogy a szolgálati autó az rendelkezésekkel álljon, és a menetleveleket, azokat az egyik alkalmazottam tölti ki, személyesen soha egyetlen menetlevelet nem töltöttem ki, ezért természetesen nem engem kell megkérdezni. A másik kérdés, ami az iskolák vezetésére vonatkozott, egyszer és mindenkorra öntsünk tiszta vizet a pohárba. Tehát a feleségem a Gál Mózes általános iskola igazgatója, ezt a tisztséget nem kinevezéssel, hanem versenyvizsgával nyerte el. Olyan versenyvizsgával, aminek az első fázisáról kitiltották 2021 őszén, a második fázison pedig részt vett, és 2022 áprilisában megnyerte, és kinevezték igazgatónak. Tehát mindenfajta egyéb sugallatot ezt csuklóból visszautasítok, a vizsgáztató bizottságot, a vizsgalapokat és egyebet kell konzultálni ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ki miért volt alkalmasabb egyik vagy másik tisztség elnyerésére. És az első kérdés melyik volt?
Az első 100 nap kampány.
Az első 100 nap. Tehát én ebben a pillanatban nem emlékszem, hogy a 10 évre tervezett programomból elkülönítettem volna az első 100 napot. De hogyha az első 100 napról kell beszélni, akkor elsősorban gesztusokat említenék, hiszen a gesztusok azt jelenti, hogy olyan dolgokat csinálunk, amelyeket a korábbi önkormányzat nem. És rögtön mondom, hogy a legelső és a legfontosabb, amelyet minden nap, mai napig szigorúan, következetesen tartom magam hozzá, az a kommunikáció kitárulása. Hiszen a korábbi önkormányzattal szemben nagyon sokszor az a jogos panasz merült fel, hogy nem kommunikálnak megfelelőképpen az emberekkel. Ezt mi teljesen kinyitottuk, tehát mindenfajta írott felületen, a szociális médiában, vagy pedig az önkormányzati ülések teljes online közvetítésével mindenfajta kételyt eloszlatunk afelül, hogy mi történik az önkormányzatban. Minden egyes döntés, minden választópolgár azonnal láthat, és a következményeit ennek a függvényébe tudja számon kérni az önkormányzatot.
Polgármester úr, még egy rövid kérdésem van. Miért lépett be idén az RMDSZ-be, hiszen függetlenként lett polgármester az RMDSZ úgynevezett ellenzékének a támogatásával? Úgy érzi, hogy jobb lett most a városnak? Több a támogatása a megye részéről?
Két hónap alatt nagyon nehéz levonni egy ilyen következtetést, viszont úgy gondolom, hogy a városnak is jobb lesz, és a másik pedig, hogy az egész erdélyi magyar politikai közösségnek jobb kellene legyen azáltal, hogy minél többen egy irányba húzzák azt a bizonyos szekeret, hiszen a következő esztendőben 4 választáson is túl kell legyünk, és a legfontosabbak közül a parlamenti választás. Én azt hiszem, hogy nem csak az RMDSZ tagokat és szimpatizásokat, hanem mindenkit így meg tudunk szólítani, hogy minél többen menjünk el, legyünk ott, és a parlamenti képviseletet azt ne hagyjuk veszni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fér, gyorsan búcsúzom, és meghívottam Barót polgármestere, Benedek Huszár János volt. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm a rádióhallgatók figyelmét, szép napot kívánok!